Ez persze az ő házatáján túlzás lett volna. De azért Eliezernek elég sok baja volt a kétségbeesett tervekkel és szándékokkal, melyeket Jákob forgatott magában. Fönnmaradt, hogy minden vigasztalásra csak így felelt: sírva megyek fiamhoz a sírba. Ezt akkor is, később is általánosan úgy értették, hogy nem akar tovább élni, hanem jobb szeretne szintén meghalni és fiával a halálban egyesülni, számításba véve azt a panaszát is, hogy mi szomorú és kemény sors, ha valakinek ilyen fájdalmas halálban kell megpihentetnie őszfejét. A szavak minden esetre úgy is voltak fogalmazva, hogy így lehessen érteni őket. Eliézer azonban másként és pontosabban hallotta szavait. Akármilyen tébolyultan hangzik is, Jákob annak lehetőségén töprengett, hogy leszáll a sírba, azaz a halottak országába, és visszahozza Józsefet. A gondolat annál esztelenebb volt, mivel hogy a feleség anya volt az, aki fölkerekedett, hogy az igazi fiút megszabadítsa alvilági fogságából, és visszaadja a sivataggá vált földnek, nem pedig az atya. De Jákob szegény fejében a legmerészebb azonosulások születtek meg, és hajlama, hogy ne nézze egészen pontosan a nemet, és gondolatban szabadon bánjon vele, nem volt új keletű. Sohasem tudott világos különbséget tenni József és Rákhel szemek közt. Csak ugyan egy és ugyanazon szemek voltak, amelyek alól egykor lecsókolta a türelmetlenség könnyeit. A halálban tökéletesen egy szempárrá olvadt össze a kettő előtte, a szeretett alakok is kétnemű vágyképpé olvadtak össze, és ebben vágya is férfi-női nem feletti lett, mint minden magasságbeli, mint maga az Isten. De mivel a vágy Jákobé volt, és ő a vágyé, így hát Jákob is ilyen természetű lett, ebbe a következtetésbe érzése már rég belenyugodott. Rákhel halála óta épp annyira volt anyja, mint atya Józsefnek. Ebben a viszonylatban az anya szerepét is átvette, sőt, ez volt túlnyomó szeretete mikéntjében, és József azonosítása Rákhellal kiegészítődött a maga azonosításában az elköltözöttel. A kettős lényt csak kettős szeretettel lehet egészen szeretni. A férfiúj szeretetet igényli, amennyiben nő, s a nőit, amennyiben férfi. Az atyai érzés, amely tárgyában egyszerre látja a fiút és a kedvest, amelybe tehát olyan gyöngétség elegyedik, mely inkább az anya szeretete a fiú iránt, férfiúi, amennyiben a kedvesnek szól a fiúban, de anyai, amennyiben szeretet a fiú iránt. Ez a határozatlanság megkönnyítette Jákob őrült terveit, melyekkel Eliézer fülét telebeszélte, s melyek Józsefnek mítikus mintaképen alapuló visszahozására vonatkozik az életbe. Sírva megyek alá az én fiamhoz, mondogatta. Nézd rám, Eliézer! Kedelem alakja nem kezde nőiesre változni. Az én koromban a természet eltörli már különbségeit. Az asszonyoknak szakálluk nő, s a férfiaknak kebelük. Megtalálom az utat az országba, ahonnan nincs visszatérés. Holnap fölkerekedek. Miért nézel oly kétkedve rám? Talán nem lehetséges? Csak egyre nyugat felé kell haladni, s átgázolni a Hubur folyón, akkor elérkezik az ember a hét kapuhoz. Ne kételkedjél, kérlek. Senki sem szerette a fiút nálam jobban. Anyja akarok most lenni. Meg akarom találni és alászállni vele a legmélyebb mélybe, ahol az élet vize fakad. Meg akarom őt locsolni és föltörni beporosodott zárait, hogy visszatérhessen. Nem tettem-e meg már egyszer? Nem értek-e a kijátszáshoz és meneküléshez? Ki akarok fogni, az alsó világ úrnőjén, mint ahogy kifogtam lábánon, és még szép szavakkal bocsát is majd el. Miért kell azt látnom, hogy a fejed rázod? Ó, kedves uram! Amennyire tudom, követem szándékaidat, és elfogadom, hogy kezdetben minden úgy fog menni, ahogy gondolod. De legkésőbben a hetedik kapunál, a szokások betartása közben elkerülhetetlenül kiderül, hogy te nem az anya vagy. Minden esetre, felelte Jákob, és nagy szomorúságában sem tudott elfojtani egy elégedett mosolyt. Ez elkerülhetetlen. Láthatóvá fog válni, hogy én nem szoptattam őt, hanem nemzettem. Eliézer, Eliézer, mondta új gondolatfordulattal, mely az anyai asszonyitól eltérülve a fallikus felé irányozódott. Újra akarom őt nemzeni. Talán nem lehetséges még egyszer életre nemzenem. Egészen olyanná, amilyen volt a régi Józseffé, és ilyen módon visszahoznom az alsó világból. Ha itt vagyok én, akitől eredt, hogyan veszhetne el ő? Ameddig én vagyok, nem engedem, hogy elvesszen. Új életre akarom ébreszteni, és nemzésemmel visszaállítani képét a földön. De Rákhel nincs többé, aki közreműködött művedben, és mindkettőtöknek egyé kellett lennetek, hogy ez a gyermek világra jöjjön. De ha még élne is, és ismét nem zenétek, az az óra már nem volna többé, és a csillagoknak az az állása, mely Józsefet életre hívta. Nem őt nem zenétek, nem is Benyámint, hanem egy harmadikat, akit még szem nem látott soha. Mert semmi sincs kétszer, és minden csak önmagához hasonló e földön mindörökre. Tehát akkor nem szabad meghalni, és nem szabad elveszni, Eliézer. Ez lehetetlenség, ami csak egyszer van, és hozzá hasonló nem akad, sem vele egyszerre, sem utána, és nincs az a nagy körforgás, amely visszahozza. Annak nem szabad elpusztulnia, s a disznók elé kerülnie. Ezt nem fogadom el. Helyes, amit mondasz, hogy Rákhel is szükséges volt József nemzéséhez, és azon felül az óra is. Magam is tudtam ezt. Tudatosan csikartam ki belőled ezt a választ. Mert a nemző csak vak eszköze a teremtésnek, és nem tudja, mit tesz. Amikor Józsefet nemzettük, az igazi meg én, nem őt nemzettük, hanem valamit. És hogy ez József lett, az Isten műve. A nemzés nem teremtés, hanem csak vakkében életet merít az életbe. Ő azonban teremt. Hó, bár a halálba meríthetném életemet, és megismerném, hogy ölére fogadna, és életre nemzeném Józsefet belőle olyannak, amilyen volt. Erre gondolok, és ezt értem, amikor így szólok, alámegyek az én fiamhoz. Bár tudnék visszafelé nemzeni a múltba és abba az órába, amely József órája volt. Mit rázod a fejed kételkedve? Magam is tudom, hogy ez nem lehet. De hogy ezt kívánom, azon ne rázd a fejed, mert Isten rendelte, hogy én itt vagyok, és József nem. Ami égre kiáltó és szívet tépő ellentmondást. Tudod te, mi az egy széttépet szív? Nem, hanem csak locsogsz, amikor azt mondod, hogy minden esetre azt gondolt, igazán szomorú. Az én szívem azonban szó szerint szét van tépve. Kénytelen vagyok az értelem ellenére gondolkodni, és lehetetlenségen járatni az eszem. Szánalmamban rázom a fejem, ó uram. mert az ellen lázadsz, amit ellentmondásnak nevezel, hogy tudnélik te vagy, és fiad nincs többé. Ez együttvéve éppen a te gyászod, amelyet oly mélységesen hirdettél és gyakoroltál 3 napon át a cseréphalmon. De most már jobb volna, ha lassacskán kezdenél belenyugodni Isten akaratába, azaz megerősítenéd szívedet, és nem beszélnél tovább ilyen tépedzilált módon, újra akarom nemzeni Józsefet. Hogyan tehetnéd ezt? Amikor nemzetted őt, nem ismerted, mert az ember csak azt nemzi, amit nem ismer. De ha ismerve és tudva akarna nemzeni, akkor ez teremtés volna, és így vakmerőn Isten akarna lenni. És aztán Eliézer. Vajon nem kell-e vakmerőnek lenni az embernek? S vajon volna-e még, ha nem űzte volna mindenkor becsvágya, hogy Istenhez hasonló legyen? Elfelejted, mondta Jákob tompított hangon közelebb hajolva Eliézer füléhez, hogy én titkon többet értek az élet nemzéshez, mint bárki más. És ismerek eszközöket és módokat, hogy elmossam a különbséget nemzés és teremtés között, ha arra kerül a sor, és némileg teremtéssé tudom tenni a nemzést, amint ezt lábán is tapasztalta, amikor a tarka vesszők mellett fogantattam a fehéreket, és ezek pettyeseket elleptek az én javamra. Keresd számomra asszonyt, Eliézer, akinek szeme és minden tagja Rákeléhoz hasonlít. Kell, hogy akadjon ilyen. Nemzeni akarok vele, szememet erősen és tudatosan József képére szegezve, amelyet ismerek, így majd újra szüli őt nekem halottaiból. Amit mondasz, válaszolta Eliézer épp oly halkan, borzongatóan visszatetsző számomra, és úgy teszek, mintha nem is hallottam volna. Mert úgy látom, amit mondasz, nem csak fájdalmad mélyéről, hanem még mélyebbről fakad föl. Különben is hajlott korú vagy, és tisztességgel már nem is volna szabad nemzésre gondolnod, hát még olyanra, ami a teremtés bélyegét viseli magán, ez minden tekintetben illetlen. Félre ismersz, Eliézer, én életerős ag vagyok, és egyáltalában nem hasonlítok még az angyalokhoz, szó sincs róla, ezt én már jobban tudom. Egészen jól tudnék nemzeni. Persze, tette hozzá némi szünet után szerényebben, ez idő szerint életerőim elgyengültek a bánattól Józsefért, úgyhogy bánatomban talán nem tudnék nemzeni, holott éppen bánatom miatt szeretnék feltétlenül. Na látod, Isten milyen ellentmondások elé állít, melyek széttépnek engem. Azt látom, hogy bánatod lett őriződ, hogy megvédelmezzen a nagy bűntől. Jákob töprengett. Akkor hát, mondotta még mindig a szolga füléhez hajolva, ki kell játszani az őrt, és fittyet kell hányni neki, ami könnyen megtörténhetik, mert ő ugyanaz akadály, de egyúttal ő az akarat is. Kell, hogy lehetséges legyen, Eliézer, embert teremteni nemzés nélkül, ha ebben megakadályoz bennünket a bánat és a fájdalom. Isten talán asszony ölében nemzette az embert? Nem, mert hiszen asszony nem is volt, és gyalázott ilyesmire még csak gondolni is, hanem tetszése szerint teremtette kezével a gyakból, és eleven leheletet fújt orrába, hogy keljen föl és járjon. Hallod, Eliézer, enged hát meggyőzni magad, ha alakot csinálnánk agyagból, és szobrot formálnánk földből, bábúhoz hasonlót, amely 3 rőf hosszú, és megvan minden tagja, amint Isten kigondolta és elképzelte, amikor szellemében megfogantta az embert, és megteremtette képe szerint. Isten kigondolta, és megteremtette az embert, Ádámot, mert ő az alkotó. Na, én pedig elképzelem Józsefet, az egyetlent, amilyennek ismerem, és még mélyebb vágyjal keltem életre most, mint amikor nemzettem és nem ismertem őt. S a bábú ott feküdne előttünk, Eliézer, és a csinált alak ember nagyságban nyúlna el hátán, orcáját ég felé fordítva, mi pedig lábához állnánk, és agyagarcába tekintenénk. Aj, legidősebb szolgám, szívem hangosabban és gyorsabban ver. Mi lenne, ha megtennénk? Mit tennénk meg, uram? Már megint micsoda új és félelmetes gondolatot szül bánatod. Ha én azt tudnám, udvarmesterem, és meg tudnám neked mondani, állj mellém, és segíts abban, amit még magam sem tudok világosan. Ha körüljárnánk a képet egyszer és hétszer, én jobbról és te balról, és levelet tennénk a halott szájra, levelet, melyre Isten neve van írva, én pedig letérdelnék, és karomba zárnám az agyagot, és csókolnám, ahogy csak tudnám, teljes szívemből. Nézd! Kiáltott föl. Nézd, Eliézer! A test már pirosodik. Piros, mint a tűz. Izzik. Perzseli testem. De én nem ereztem el. Szorosan tartom karomban, és újra megcsókolom. Ekkor kilobban, és víz árad szét az agyagtestben. Éled és duzzad a víztől, és lám. Haj fakad fején, és körmök fakadnak ujjain és lábujjain. Most harmadszor is megcsókolom, és belé lehelem leheletemet, amely istené. És tűz, víz, és lehelet. Ez a három életre kelti a negyediket, a földet. És ez csodálkozva nyitja szemét rám életre keltőjére, és szól, Abba, kedves atya! Nagyon-nagyon borzongató mindez, mondta Eliézer könnyű reszketéssel, mert úgy érzem, mintha csak ugyan megnyertél volna engem új és kétértelmű tervednek, és szemem előtt életre kelne a gólem. Csak ugyan megkeseríted az én életemet. És különös mód hálálod meg, amiért kitartottam melletted fájdalmadban, és hűségesen támasztottam fejedet. Ha most szobrászkodni van kedved, és varázslatot űzni, és akár akarom, akár nem, engem is kényszerítesz a közreműködésre, hogy szememmel lássak mindent. És Eliézer örült, amikor megjöttek a testvérek, ezek azonban nem örültek. A megszokás. A hetedik napon jöttek meg, miután Jákob készhez kapta a jelt, zsákvászonnal ágyékuk körül ők is, és hamuval szórt hajjal. Rossz kedvük volt, és egyikük sem értette, hogyan is gondolhatták és hitethették el magukkal, hogy minden jóra fordul, és az atya szívébe fogadja őket, ha a Bece gyerek nincs többé. Ezt az elképzelést már régen is eleve elvetették, és csodálkoztak, hogy valaha hihettek benne. Már útközben, titkon és egymással váltott félszavakban is bevallották önmaguk előtt, hogyha egyáltalában szó lehet Jákob szeretetéről ő irántuk, ebben semmit sem segített József eltávolítása. Meglehetősen pontosan tudták, és elbírták képzelni, mit érezhetett Jákob irántuk. Világos volt előttük a bonyolultan kellemetlen helyzet, amelyben ezután élniük kell. Valamilyen módon, tudata mélyén, és talán annélkül, hogy felszínre engedte volna gondolatát, bizonyára fia gyilkosainak tartotta őket, ha nem is tételezte föl, hogy saját kezükkel folytották meg testvérüket, hanem az állatot tette helyükbe, aki vállalta helyettük a véres tettet, és kívánságuk szerint cselekedett, úgyhogy szemében büntetlen, megtámadhatatlan, de annál inkább gyűlöletes gyilkosok voltak. Valójában, amint jól tudták, fordítva állt a dolog. Bűnösök voltak minden esetre, bárha nem gyilkosok. Ezt azonban nem mondhatták el az atyának. Mert hogy a gyilkosság sötét gyanúja alól tisztázzák magukat, be kellett volna vallaniok bűnüket, és Ennek már csak a szövetségi eskü is útját állta, amelyet persze néha-néha épp oly ostobaságnak éreztek, mint minden mást. Röviden, nem vártak rájuk jó napok, valószínűleg soha többé, ezt világosan látták. A rossz lelkiismeret is elég baj, de a megbántott rossz lelkiismeret talán még inkább, mert a lélekben mogorva zűrzavar támaszt, mely balga és kínos egyszerre, és elkomorítja az arcokat. Így fognak hát Jákob előtt állni életük fogytáig mind a tizen, és nem lelnek nyugtot. Mert az atya gyanakszik rájuk, és ők tudták már, mit jelent ez. A gyanú és bizalmatlanság, és hogy az ember magára is gyanakszik, a másikban és a másikra is önmagában, úgyhogy a nyugalmat, amelyet maga meg nem lel, a másiknak sem kívánja, hanem szüntelenül zsörtörődni és leselkedni, piszkálódni, szurkálódni és furkálódni kénytelen, és magát gyötri, miközben látszólag a másikat gyötri, ez a gyanú és ez az áldatlan bizalmatlanság. Hogy ez így van, és ezentúl így is lesz, első pillanatra látták, amikor Jákob elé léptek, fölismerték a tekintetről, melyet kissé fölemelkedve karjáról, melyen feküdt, feléjük vetett, e sírástól gyulladt egyszerre éles és borús, aggodalmas és gyűlölködő tekintetről, amely át akart hatolni rajtuk, tudván, hogy mégsem tud, és amely sokáig tartott, mielőtt hozzáillő szó kísérte volna. A megválaszolhatatlan s már bőségesen választ kapott, üresen fellengző, siralmasan esztelen, terméketlenül gyötörni kívánó kérdés, hol van József? Ott álltak, és fejüket lecsüggesztették a lehetetlen kérdés előtt, megbántott bűnösök, elkomorodott lelkek. Látták, hogy az atya szándékosan teszi helyzetüket olyan nehézzé, amennyire csak lehet, és hogy nem akarja semmitől sem megkímélni őket. Amikor jelentették neki érkezésüket, előkészülhetett volna, hogy fölemelkedve fogadja őket. De ő még mindig ott feküdt előttük egy héttel a jel készhezvétele után. Ott feküdt, arcát karjára hajtva, amelyről csak hosszú idő után emelte föl, ama pillantás és ama kérdésre, amelynek kietlenségében örömetelt fájdalmának. Hasznot húzott fájdalmából, ezt jól látták. Azért feküdt így előttük, hogy föltehesse a kérdést. És így módon a gyanakvás kérdését minden esetre a fájdalom kérdésének is lehetett volna tekinteni, nagyon jól megértették ezt. Az emberek mindenkor élesen kiismerték és fájdalmasan átlátták egymást az idők mélyén épp úgy, mint ma. Eltorzult szájjal feleltek, Jehuda volt az, aki felelt nevükben. Jól tudjuk, kedves urunk, micsoda fájdalom és nagy gyász látogatott meg téged. Engem? Kérdezte Jákob. És titeket nem? Helyes volt a kérdés, csípősen fogas a kérdés. Persze, hogy őket is. Persze, hogy minket is felelték a fiak, de magunkról nem is akarunk beszélni. Miért nem? Tiszteletből. Gyötrelmes beszélgetés. Ha arra gondoltak, hogy most már örökké így megy ez tovább, a hideg végig futott a hátukon. József nincs többé, mondta az atya. Sajnos, felelték ők. Én bíztam meg az utazással, szólt ismét Jákob. Ő pedig örült. Megparancsoltam, hogy menjen Sékembe, és hajoljon meg előttetek, és hajlítsa szíveteket visszatérésre. Így tette. Sajnálatos és több, mint szomorú módon felelték a fiak. Nem is jutott hozzá, hogy így tegyen. Mielőtt megtehette volna, megölte a fenevad. Mert ekkor már nem Sékem völgyében legeltettük a nyájat, hanem Dotán völgyében. A fiú eltévedt és megöletett. Nem láttuk szemünk előtt a manapót, amikor előtted s előttünk elmondta a mezőn, amit álmodott. Az álmok, mondotta az agg, melyek amelyeket álmodott. Nyilván súlyos és nagy bosszúságot szereztek nektek, úgyhogy rendkívül nehezteltetek rá szívetekben. Nehezteltünk némileg, felelték. Minden esetre nehezteltünk, de csak mérsékelten. Láttuk, hogy álmai bosszantanak téged, mert hiszen megszittad őt, sőt, meg is fenyegetted, hogy megtépázod a haját. Ezért bizonyos mértékben mi is nehezteltünk rá. Most sajna a vadállat megtépázta őt, fenyegetésednél sokkal jobban. Széttépte őt, szólt Jákob és sírt. Hogy mondhatjátok, megtépázta, amikor széttépte és fölfalta? Ha valaki széttépte helyett, azt mondja, megtépázta, gúny és csúfolódás ez, és károrverdőn hangzik. A keserves fájdalom is okozhatja, felelték, hogy valaki azt mondja, megtépázta, széttépte helyett, valamint gyöngét kíméletből is történhetik. Ez igaz, szólt az atya. Helyesen válaszoltatok. El kell hallgatnom. De ha József nem tudta hazatérésre hajlítani szíveteket, miért jöttetek, hogy veled panaszolkodjunk? Panaszolkodjunk hát, felelte Jákob. És a fiak leültek hozzá, hogy panaszdalra gyújtsanak. Ó, meddig fekszel itt? És Júda közben térdére támasztotta atya fejét, és felszárította könnyeit. Ám kis idő múlva Jákob félbehagyta a panaszolkodást, és szólt.